21 képviselőnk és 9 szenátorunk volt eddig, most 22 képviselő van és 10 szenátor, ahogy ön is mondotta.
A kolozsvári rádió adás körzetében vannak, mondanám, hogy jelentős változások, egy személyi változás. Máramaros megyében Zahoránszky Brigitta képviselői mandátumot nyert el. Ez mit mond a testületnek, az RMDS-nek? Nem arra gondolok, hogy egy nő lett parlamenti képviselő, mert ezt már megszoktuk.
Az is fontos egyébként véleményem szerint, de azt is mondja, hogy Máramaros megyében is egy erős magyar közösség él. Egyébként volt Máramaros megyében sokszor volt képviselő, nagyon örvendek, hogy Zahoránszky Brigitta bejutott a parlamentbe, ismerem, egy felkészült személynek tartom, tehát biztos, hogy hoz magával hozzáadott értéket a frakció munkájához.
Van egy negatív változás is adáskörzetünkben, ez Szilágy megyét érinti, ahol nem lesz szenátor a következő 4 évben. Ez ilyenkor
sajnálom,
hogy jön ki?
Sajnálom, hogy Szilágy megyének ez nem jött össze, és Szilágy megye nagyon jól teljesített egyébként a választásokon, tehát jó eredményt ért el, de viszont ez a visszaosztási rendszer, ahol egyáltalán nem csak a megyei eredmény számít, hanem az országos eredmény olyan szempontból, hogy más pártok, meg az RMDS is más megyékben hogy szerepelt, és van egy ilyen elég bonyolult visszaosztási rendszer egyébként, aminek megmondom őszintén, én sem ismerem minden részletét, de az biztos, hogy nem csak attól függ, hogy valaki milyen eredményt ér a megyében, akkor, hogyha nem éri el a teljes mandátumot. Itt jelzem, olyan szenátori mandátumról beszélünk, Szilágy megyében is, de nem csak, vannak máshol is ilyen helyek, Kolozs megyében is egyébként, tehát ahol nem jön össze a teljes mandátum, nincs meg a kellő szavazatszám ahhoz, hogy összejön a teljes mandátum, és akkor ezek a mandátumok visszaosztásból szoktak meglenni. És ez most Szilágy megyében sajnos nem sikerült.
De a kellő szavazatszám ugye az ahhoz képest,
a teljes mandátumhoz, a teljes mandátumhoz.
És nincs, tehát ahogy ez összejöjjön, mert nincs annyi szavazó.
Igen. Egyébként ez Kolozs megyében is itt van, tehát így van, itt egy teljes mandátumhoz, például egy szenátori mandátumhoz 70 ezer szavazat kellett most, tehát mindig megnézik azt, hogy összesen hány leadott szavazat van, és azt Kolozs megyében elosztják 4-jel, mert 4 szenátori mandátum van, és akkor annyi kell egy teljes mandátumhoz. Egyébként Kolozs megyében egyik pártnak sem jött össze a teljes mandátum, tehát minden szenátori mandátumot Kolozs megyében visszaosztásból osztottak ki.
Ez egy érdekes helyzet.
Itt sikerült megkapnunk a szenátori mandátumot, én nagyon izgultam egyébként, mert jó volt az eredmény, Kolozs megyében is 44 ezer szavazatot kaptunk, tehát 20 éve nem volt ennyi szavazat, de mondom, hogy ilyenkor, mikor a visszaosztásból jön össze egy szenátori vagy képviselői mandátum, de jelen esetben a szenátori mandátumról beszélünk, akkor nem elegendő az, hogy valaki jó eredményt érjen el, hanem van egy csomó más tényező, amely más megyében van, és a pártok hogy szerepeltek, úgyhogy sok tényezőt kell figyelembe venni.
És akkor a számok okozták valószínűleg azt is, a pozitív változást, hogy Szatmár megyében Túros Lóránd mellé Kovács Máté eddigi megyemenedzser is szenátori mandátumhoz jutott, és ilyen legutóbb azt hiszem akkor volt, amikor Szabó Károly szenátor mellé felzárkózott Kereskényi Sándor történész második szenátornak egy mandátumra, hát ez már történelem. Akkor ez azt jelenti, hogy ott több volt a szavazat, mint amennyi egy mandátumhoz kellett?
Igen, az, hogy megkapták a szenátori mandátumot, igen, ott több szavazat valószínűleg tartom, nem ismerem a pontos számokat, de valószínűleg tartom azt, hogy több szavazat volt, mint amennyi egy szenátori mandátumhoz kellett.
Vannak érdekes dolgok is, mindig kijön egy ilyen, hát, Jolly Joker helyzet. Most ezúttal Vaszlui megyében lesz RMDS-es képviselő, Kántor Boglárka, eddigi megyei tanácsos Hargita megyéből. Mire jó egy ilyen mandátum? Vaszlui megyében ő mit fog képviselni?
Nézzen, a mandátum, ez az alkotmányban is benne van egyébként, annak ellenére, hogy a választókerület a megye, de a mandátumnak úgymond országos jellege van. Tehát attól, hogy Boglárka a Vaszlui megyében került be, nem azt jelenti, hogy csak a vaszlui problémákkal fog foglalkozni a parlamentben. Ez az arányos rendszernek szerintem egy pozitív oldala, mert azt jelenti, hogy egyetlen egy szavazat sem vész kárba. És azért van ez, hogy megvan az a mandátum szám, ami az RMDS-nek ki kell, hogy jöjjön, és jelen esetben 22 mandátum a képviselőházban, és az arányos mandátum elosztás most úgy hozta, nyilván ebben van egy sok véletlenszerű tényező is van ebben a történetben, de most úgy hozta ez a visszaosztás, hogy Vászlói megyéből jött össze ez a múlt mandátumban, Krassaszörényből kaptunk egy mandátumot egyébként.
Igen, volt már Galaci, Tulcsa és hasonló megyékből.
Igen. Tehát én ilyen szempontból, hogy akkor is, hogyha egyesek lehet, hogy ezt viccesnek tartják, hogy jó, hát most az RMDS-nek Vászlói megyében, vagy a Murko Galasz megyében, vagy mit tudom én más megyékben jött össze a mandátum. Én véleményem szerint ez az arányos képviseletnek az egyik pozitív hozadéka, hogy nem vesz kárba semmilyen szavazat.
És ez igazolja azt is, hogy miért kell teljes listát állítani a minden szervezetnek.
Igen, nagyon helyes az a szempont, amit ön megemlített, mert hogyha nem lett volna a listánk mondjuk Vászlói megyében, akkor ez a mandátum elveszett volna. Volt olyan párt, egyébként nem akarom kimondani a nevét, mert nem szeretem őket, de volt olyan párt ezen a választáson, amelyik nem állított minden megyében listát, és emiatt vesztettek mandátumokat.
Na most van egy 22 plusz 10, 32 személyes képviselet parlamentben összesen. Ez mit jelent? Mekkora erőt jelent?
Hát ez egy olyan erőt jelent, ami szerintem meghatározó ebben a mostani politikai kontextusban. Szükség van erre a kormánytöbbséghez is, szükség lehet, tehát nem azt mondom, hogy szükség lehet a kormánytöbbségre, mert azt pontosan nem tudjuk, hogy fog kinézni ez a kormánytöbbség. De ez a 22 képviselő és 10 szenátor is hozzá tud járulni ahhoz, hogy a szélsőséges, magyar ellenes sovén erőket el tudjuk szigetelni a parlamentben.
Hát akkor...
Fontos ez a szám, ez a 22 képviselő, és számolnak is velünk egyébként, és számítanak ránk, nagyon sok román kollégám egyébként gratulált ezért az eredményre.
Eredményes parlamenti munkát kívánunk az újabb mandátumhoz önnek és társainak is, és akkor térjünk át egy picit az aktuálisabb, illetve a jövőt tekintő gyors közelebbi eseményekre. Ugye arról volt szó, hogy ma kezdik az egyeztetéseket a kormányalakításról. Van már egy úgymond Európa párti többség, vagy pedig összeállhat egy többség, egy kormányzó többség a Szociáldemokrata pártból, a Liberális pártból, az RMDS-ből? Vajon hogyan kezdődnek ezek a tárgyalások? Ott lesz-e az USZERE?
Ez egy jó kérdés. Nem tudom megmondani, hogy az USZERE ott lesz-e. Tehát a múlt héten volt egy találkozó. Erről beszéltünk ugye már a rádióban.
Így van.
Ami egy szándéknyilatkozat volt, és ott négy politikai alakulat vett részt, plusz a nemzeti kisebbségek frakciója. Akkor még úgy tudtuk, hogy lesz vasárnap elnökválasztás, amikor szerdán, ha jól emlékszem, szerdán volt Bukarestben, utána pénteken ugye az Alkotmánybíróság érvénytelenítette az első fordulót, és nem csak hogy érvénytelenítette, hanem azt mondta, hogy újra kell szervezni az elnökválasztásokat a jelölt állítás pillanatától. Tehát minden nulláról kell kezdeni. Nem tudom, hogy ez hogyan fogja egyes pártok taktikáját, nem is stratégiáját, taktikáját megváltoztatni ebben, mert ez egy új helyzet azért. Egy új helyzet, és nyilván annak a találkozónak az is volt a célja, hogy azok a pártok, amelyek elkötelezettek abban, hogy egy koalíciót hozzanak létre, és elszigeteljék a magyar ellenes sovén erőket a parlamentben, azok a pártok tulajdonképpen Lászlónit támogatták a második fordulóban. Ezt azért úgy mindegyik politikai alakulat elmondta. Na most már ez változott, tehát ez az elem, a Lászlóni támogatása, ez kiesett ebből a történetből. Kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja az esetlegesen kialakuló koalíciót.
Igen, illetve közben elkezdődnek majd az államelnök választás körüli szervezkedések is, és az Erdély Televíziónak Kelemen Hunor RMDS elnök azt nyilatkozta, hogy a kormánykoalíciónak egy közös államelnök jelöltje kell legyen, és közben az USZERE bejelentette, hogy Elena Lászlóni ismét indul. Vajon volt-e más reakció Kelemen Hunor nyilatkozatára, vagy elképzelhetőnek tartják-e jelenleg azt, hogy Elena Lászlóni legyen a közös jelölt ennek a több párti egyességnek?
Nem tudom, hogy mit mondjak önnek ebben a kérdésben, ez korai még megítélni, hogy az esetleges, hogy a koalíció jelöltként Lászlóni asszonyt elfogadják, nem tudom. Tehát amennyiben van erre egy komoly politikai szándék, hogy egyébként én is Kelemen Hunorhoz hasonlóan, én is célszerűnek tartanám ebben a helyzetben, hogy egy közös jelölt legyen. Nyilván ennek akkor lenne politikai tétje és politikai súlya, hogyha sikerülne mondjuk az első fordulóban megnyerni a választásokat.
Mert a másodikra jó eséllyel tagsálják most is a szélsőségeseket.
Tehát ebben ilyen helyzetből is felvezetném a kérdést, de hát ezt nem tudjuk ebben az esetben. Az, hogy Lászlóné asszony bejelentette, hogy mindenképpen indul, ez szerintem nem feltétlenül jó abból a szempontból, hogyha tényleg komolyan akarunk tárgyalni arról, hogy egy közös jelölt legyen. Akkor Lászlóné asszony esetleg várhatott volna még ezzel a bejelentéssel, és lehetett volna egy előzetes tárgyalás a politikai alakulatok között, mielőtt Lászlóné asszony ezt a bejelentést megteszi. Előre futott egy kicsit ebben a történetben az én értékelésem szerint, úgyhogy nem tudom ennek megmondani, hogy mi lesz ebből.
Illetve ugyanígy előrefutásként érzékeltem azt is többfelé, hogy Ilie Bolozsán neve is már elhangzott, mint lehetséges államelnök jelölt.
Igen, mondjuk ő ezt nem ő mondta, ha jól tudom, hanem ezt mások mondták, úgy megjelenítették a közbeszédben Bolozsán nevét. Ez egy kicsit azért más, mint a Lászlóné asszonynak a bejelentése. Lássuk, hogy mi lesz ezzel a történettel. Nehéz, én tudom azt, hogy a politikai ambíciókról nehéz lemondani, bármilyen helyzet legyen. Tehát ezzel is tisztában vagyok, ezzel a politikai vagy emberi gyarlósággal.
Az emberek körében elég nagy a nyugtalanság. Bukarestben, a parlamentben milyennek érzi most a hangulatot?
Egy olyan várakozás van. Mindenkiben van egy nyugtalanság egyébként, tehát azért rendkívüli helyzet, azért ezt tegyük hozzá. Tehát ilyen nem volt Románia történetében, és azt hiszem, hogy Európában sem tudok arról, hogy két nappal a választások előtt például érvénytelenítsenek egy első fordulót, úgyhogy már a szavazás a diaszporában elkezdődött. Tehát azért ez nem egy mindennapos dolog azért. És nyilván, hogy ez mindenkiben kérdést vetett fel olyan szempontból is, hogy mindenki feltette magának azt a kérdést, jó, de hogyha ezt tudták a titkosszolgálatok, esetleg már az ügyészségnél is voltak bizonyos információk, miért nem léptek hamarabb? Meg én olvastam az Alkotmánybíróság döntésének az indoklását, nem azt mondom, hogy ott nincsenek elemek, de azért több mindent beleírhattak volna, ha volt róla információ. Elég homályos utalások vannak, azért, tehát ilyen szempontból van egy nyugtalanság mindenkiben, és mondom, a fő kérdés az, ami jogosan foglalkoztatja az állampolgárokat, hogyha erről volt valakinek tudomása, miért nem léptek hamarabb. És ezt azért tisztázni kell az elkövetkezőkben, mert azért nem hagyhatjuk így véleményem szerint, ebből nem nyer a demokrácia ezzel a történettel, hogy így érvénytelenítették a választásokat. Én értem, hogy akár rendkívüli helyzetként lehetett azt is, és mindenki számára meglepetés volt az, hogy ami az első fordulóban történt. De ami utána következett, hogy nagyon későn ült össze a legfelsőbb védelmi tanács, nagyon későn oldották fel az ott bemutatott dokumentumoknak a titkosságát, azt is csak azután, miután Lászlóné ezt Johannistól kérte. Tehát van egy csomó olyan elem, ami nem erősíti a polgárok bizalmát az állami intézményekben, véleményem szerint.
Ezt talán azzal lehet helyrehozni, hogyha operatívan kormány alakul, ha már a parlament úgy néz ki, hogy megalakulhat, és átvehetik az új mandátumokat a parlamenti képviselők és szenátorok, vagy átvehették. Tehát akkor mit gondolna most, tudom, hogy nincsen üveggömbünk, hogy belenézzünk, mit gondol most, mikorra lehet kormány a Romániának?
Nézd, ezt 21-én teszi le az esküt az új parlament, és utána az államelnök, aki továbbra is Johannis, kijelöl egy miniszterelnök jelöltet. Kérdés, hogy azelőtt hogy 21-én milyen fázisban leszünk a politikai tárgyalásokkal. Ha 21-én már előre haladott fázisban leszünk a politikai tárgyalásokkal, akkor utána, miután formálisan megtörténik a miniszterelnöknek a kijelölés, akkor hamar lehet haladni. Hogyha addig nem haladnak jól a dolgok, meg nem alakul ki egy többség, vagy különböző viták lesznek a pártok között, akkor ez elhúzódhat. Na, akkor nem tudom megmondani, hogy mikor. De hogyha 21-ig sikeres tárgyalásokat tudunk folytatni, akkor nagyon hamar utána megalakulhat a kormány.
Bízunk
benne. És van még egy fogaskérdés a kormány megalakulásán kívül, a jövő évi költségvetésnek az elfogadása.
Így van. Amely szintén...
Az se piskóta éppen, hogy...
Az sem mindegy, hogy lesz vagy nem lesz.
Igen.
Így van. Akkor a dolgok jelenlegi állásáról hallották az RMDS szóvivőjét, Csoma Botont képviselőt, akinek még egyszer kollégáival együtt jó munkát kívánunk a parlament alsó, illetve felsőházában, és valószínűleg folytatjuk még a beszámolókat arról, hogy hogy áll a kormányalakítás, és mikorra várható az ország valamelyest megnyugvása. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma reggel.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hangoló.